Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket, és énekeljük fennálló Zsoltár gyanánt a 68. Zsoltár első versét, hogyha felindul az Isten. Gyülekezet, foglaljon helyet! Énekeljünk tovább a 393. dicséretünk első versét, ennek a most énekelt Zsoltárnak a dallamára. Énekeljük a 393. dicséretünk első versét. Ne csüggedj el, kicsiny sereg, ha rád zúdul, vad ellened, hogy végképp összetörjön. Gyermekek, álljatok fel, Marci, te is, és mondjuk az imádságot. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Tessék akkor. Folytatjuk Isten tiszteletünket, és a megkezdett 393. dicséretünknek a következő versét, második versét énekeljük. Él az Úr, áll ígérete. Thank you. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egyörök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a Sámuel próféta könyvének első fejezetében. A Sámuel próféta könyvének első részében válogatott versek alapján így szól hozzánk Isten igéje. Volt egy ember Ramataim Szofimból, az Efraim hegységéből való, az ő neve Elkána volt, Jerohámnak fia, aki Elihu fia, és Tohu fia, aki Sóf fia volt, Efraimita, és két felesége volt neki, az egyiket Annának, a másikat pedig Peninnának hívták. Peninnának gyermekei voltak, de Annának nem voltak gyermekei. És ez az ember felment esztendőnként az ő városából, hogy imádkozzék és áldozatot tegyen a seregek urának Silóban. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás voltak az úrnak papjai. És azon a napon, amelyen Elkána áldozni szokott, Peninnának, az ő feleségének és minden fiainak és leányának áldozati részt adott, Annának pedig két akkora részt adott, mivel Annát igen szerette, de az Úr bezárta az ő méhét. Igen bosszantotta pedig Annát a vetélkedő társa, hogy felingerelje őt, mivel hogy az Úr bezárta az ő méhét. És így történt ez esztendőről esztendőre. Valahányszor felment az Úrnak házába, eképpen bosszantotta őt, ő pedig sírt, és semmit sem evett. És mondta neki Elkána, az ő férje: Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Mifeled bánkódol a szívedben? Ha vagy nem többet érek én neked 10 fiúnál. És felkelt Anna, minek után ettek Silóban, és minek utána ittak Silóban. Éli pedig az Úrnak templomában az ajtófélnél ült a székében, és Anna a lelkében elkeseredett, és könyörgött az Úrnak, és igen nagyon sírt. És fogadást tett mondván: seregeknek ura, ha megtekinted a te szolgál leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom. Mivel hogy pedig hosszasan imádkozott az Úr előtt, a főpap Éli figyelt az ő szájára. És mivel Anna szívében könyörgött, és csak az ajka mozgott, a szava pedig nem volt hallható, Éli azt gondolta, hogy bizonyára részeg. Mondta azért neki Éli: meddig leszel részeg? Távolítsd el mámorodat magadtól. Anna pedig felelt és mondta neki: nem, uram, bánatos lelki asszony vagyok én, sem bort, sem részegítő italt nem ittam, csak szívemet öntöttem ki az Úr előtt. Ne tartsd a te szolgáló leányodat rossz asszonynak, mert az én bánatomnak és szomorúságomnak teljességéből szóltam eddig. És felelt Éli és mondta: eredj el békességgel. És Izraelnek Isten adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta: legyen kedves előtted a te szolgáló leányod. És elment az asszony az ő útjára, és evett, és az arca nem volt többé szomorú. És reggel felkeltek, és minek után imádkoztak az Úr előtt, visszatértek, és elmentek haza Rámába. És ismerte Elkán az ő feleségét Annát, és az Úr megemlékezett róla, és történt idő múltával, hogy terhes lett Anna, és szült fiat, és nevezte Sámuelnek, mert úgy mond: az Úrtól kértem őt. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy adsz az életünkben ilyen csendes órákat, amikor a Te szavadat kereshetjük, és azt akarjuk meghallani. Akkor végig gondolhatjuk életünknek a dolgait, és rád bízhatjuk életünket. Köszönjük, hogy most ide vezettél bennünket a gyülekezet közösségébe, és mi is hasonlóak lehetünk ehhez az asszonyhoz, aki eléd járult és kiöntötte a szívét Te előtted. Köszönjük, hogy meghallod a szívből jövő imádságokat. Köszönjük, hogy ismersz bennünket és tudsz rólunk. Köszönjük, Urunk, hogy bizalommal lehetünk irántad, mert könyörülő szívű Istenünk vagy, aki szerez bennünket, és a nehéz helyzetekben is ott vagy egész közel hozzánk. Így hozzád hozzuk a mi kéréseinket, amikor imádkozunk gyógyulásért, szabadításért, az életünkben megoldásokért. Imádkozunk vigasztalásért, erőért a gyászolók számára, akik közöttünk vannak. Imádkozunk, Urunk, a gyermekeinkért, akiket nekünk adtál, hogy hadd tudjuk őket nevelni a Te félelmedben. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezetünkért. Tartsd meg ezt a kis népet, és növeld a számát megtérőkkel. Köszönjük, hogy zavartalanul hangzik az ige, az evangélium. Köszönjük, hogy ez az a jó hír, a jó üzenet, ami hozzánk is eljutott, ami változásokat hozott már az életünkben. Köszönjük, hogy ez a jó hír, az evangélium az, ami megnyitja számunkra a mennykapuját is. Hogy úgy járjunk be itt a földön, hogy tudhassuk azt, hogy a Te országodba tartozunk. Oda van nekünk bemenetelünk. A Jézus Krisztusba vetett hit által. Az ő nevét kérünk, édesatyánk, fogadd el Isten tiszteletünket, és áld meg az igét, ami számunkra. Amen. Készüljünk az ige hallgatására, és énekeljük a 154. dicséretünket. A 154. dicséretünket énekeljük, amelyik így kezdődik. Úr Jézus, mely igen drága a Te igédnek világa. Fennállva hallgassuk meg az igét. Isten igét olvasom Sámuel első könyvének első részéből a 17. és 18. verset. És felelt Éli, és mondta, eredj el békességgel, és Izraelnek Isten adja meg a te kérésedet, amelyet kértél tőle. Ő pedig mondta, legyen kedves előtted a te szolgáló leányod, és elment az asszony az ő útjára, és evett, és az arca nem volt többé szomorú. Kedves testvérek, most a szószövetségi ige szakasz, ami a vezérfonalunk szerint mai napra van kijelölve, a Sámuel könyvét kezdi elénk tárni, és most egy darabig Sámuel első könyvét fogjuk olvasni. Ennek az első része egy olyan időszakban játszódik, amikor még nincsenek királyok Izraelben. Ez a honfoglalás és a királyság közötti időszak. Ez a bírák kora, és a bírák korának az utolsó időszaka, amikor az utolsó bíró megszületik, és ez az utolsó bíró lesz Sámuel, aki majd átvezeti a nép életét a bírák korából a királyok korába. Majd ő fogja felkenni Sault is, meg Dávidot is. Tehát ez egy átmeneti időszak a bírák korában. Amikor még templom sincsen, tudjuk, hogy a templomot csak a második király építette meg, Salamon, előtte pedig a szentély az Silóban volt. Tehát most nem azt olvassuk, hogy felmegy valaki imádkozni a templomba, hanem felmegy Silóba, a szentélybe, és ott mondja el az Úrnak az imádságát. És ide szoktak felmenni Elkána is a két feleségével, Peninával és Annával. Erről szól a mostani történetünk. Az, hogy két felesége volt, ez kezdetben ez nem így volt. Isten az embert férfiával és nővé teremtett, és lesznek ketten egy testé, azt mondta. Tehát ketten, Ádám és Éva, nem hárman, ketten. Ez Jézus is maga mondja később, hogy kezdetben nem így volt, hogy több asszony volt egy házasságban, hanem kezdetben ketten voltak. Egy férfi és egy nő. Erről beszélt Jézus, akkor kezdetben nem így volt. A szívetek keménysége miatt volt az, hogy több asszonyt tartottatok, meg alkalmazkodtatok a kornak a szokásaihoz. Így a patriarkáknak is előfordult, hogy több felesége volt. Volt is elég civakodás. Fogta is a fejét az öreg patriarka Jákob, amikor a két asszony húzakodott, hogy most melyiket fogja ő jobban szeretni. De a Salamon aztán már végül azt mondta, hogy jobb a tető ormán lakni, mint háborgó asszonnyal egy házban. Pláne Salamonnak 930 felesége volt, hát elég sok háborús hámvagásban lehetett része. Tehát Jézus mondja, a szívetek keménysége miatt volt ez, és hát meg is kaptátok a megfelelő büntetést emiatt. És ez a virág korában is még így volt, hogy két felesége volt ennek az Elkánának, a kor szokása, meg a szív keménysége szerint, és érezte, hogy itt bizony ez nem jó, valahogy nem jó itt ez az egész, mert állandóan civakodnak. Illetve nem is ők civakodtak, hanem egyik állandóan marta a másikat. Azt olvassuk, hogy az egyiknek, Peninának voltak gyermekei, és az Annának még nem születtek gyermekek. Nagyon érdekes ez, hogy rögtön elmondja azt, hogy ez az Úrtól volt. Voltak éppen az, hogy gyermek jön a világra, vagy egyre megfogan egy élet. Ez Istennek a rendkívüli munkája és teremtő cselekedete. Azt olvasom a római levélben, hogy a nem létezőket előhívja, mint létezőket. Tehát amikor egy gyermek születik a világra, akkor, vagy megfogan egy élet, azt olvasjuk a római levélben, hogy Isten a nem létezőket előhívja, mint létezőket. Tehát azelőtt nem volt élet az embernek. Tehát ez kizárik mindenféle lélekvándorlásos, pre-existens felfogást az ember lelkéről. Nem, semmi nem volt, de Isten tervében volt, most meg fog születni valaki, és akkor hát nem létezőket előhívja, legyen létező. És Annának nem adott gyermeket. Kétszer is mondja, Isten bezárta a méhét. Tehát végső soron sok mindent meg lehet magyarázni, és sok mindent nem értünk ebben a vonatkozásban, de az élet titka mégis csak Istennél van. Pláne majd látni fogjuk, hogy amikor Isten terve valósul meg abban, hogy valaki legyen. Majd ezt a második pontban elmondom. És ebben az áldatlan állapotban, ebben a roppant feszült családi légkörben kezdődik az a történet, ahol ezt a címet adhatom, hogy egy vetekedő vagy vetékedő fél árnyékában. Tudnék, ennek a szegény Annának az élete egy ilyen őt csúfoló és lenéző asszonynak a intrikái és kelmetlenkedései között telt az ő élete. Hiába mondta neki a férje, hogy nem többet érek én neked, nem tudom hány gyermeknél. Én nagyon szeretlek téged. Hiába adott a férje neki kétszer annyi áldozati részt, hogy az Úrnak még kedvesebb legyen, mint Peninának. Ez őt nem vigasztalta meg. Így hát egy ilyen vetekedő társ árnyékában élt az ő egész élete. Olvassuk is, hogy ekként bosszantotta őt. Tehát ez egy szándékos bosszantás volt. Azt olvassuk, hogy ezért sírt. Sírt éjjel és nappal. De annyira, hogy még enni se volt kedve, sírt és semmit nem evett. A 8. versben még egy fokozást láthatunk, ami még lejjebb viszi az eseményt lelkiképpen. A 8. versben, miután ezt az egész lelkiállapotot látok, azt mondjuk, hogy és ő bánkodott a szívében. Tehát azt jelenti, hogy a 8. vers egy olyan lelkiállapotot ír le, amikor még nagyobb a szomorúság, hogy ráárad minden bánata és szerencsétlensége, de akkor már ott van az Úr előtt Silóban, és ott részt vesznek az áldozati szertartáson. Ezt olvassuk, hogy miután ettek és ittak Silóban, tehát részt vesz ott a szertartásban az Úr előtt. És még mélyebbre jut, tudnék el az alapállapot, amit már így fokozott, hogy a szívébe bánkódott. Ezt olvassuk, hogy az Úr elé járul, és a lelkében elkeseredve mondta azt, amit mondott. Tehát elég mélyen van az egész történet elején, még mélyebb állapotot mutat, és utána, amikor az Úr elé járul, akkor valami nagyon nagy mélységbe jut le az lelki élete, de azt olvassuk, hogy a lelkében elkeseredett. De az a jó, hogy mindez az Úr előtt történik, és a lelkében elkeseredve könyörgött. Ez a mély állapot, ez nagyon sokszor előfordul a hív emberek életében. A hív emberek sokszor átélik ezt az Isten előtti állapotként, amikor így mondja a Zsoltáros, hogy a mélységből kiáltok, Uram, hozzád. Uram, hallgass meg az én szómat, legyenek füleid figyelmetesek, könyörgő szavamra. És ezt a lelki mélységet éli át, és onnan kiált fölfele az Úrhoz. Ezt írja le ez a történet. És ebben az állapotban fogadalmat is tesz az Úrnak, és azt mondja, hogy Uram, hogyha gyermeket adsz nekem, azt neked fogom szentelni. Ebben az állapotban Istenhez tud kiáltani. Vannak olyan szerencsétlen emberek, akik nagyon mélyre jutnak, és azért szerencsétlenek, mert nem találják meg az Istenhez vezető utat. Ez a legnagyobb baj az életben, amikor valaki lelkileg egészen mélyre kerül, és nem tudja, hogy kihez forduljon. Csak vádaskodik, ha Isten eszébe jut, akkor csak szidja, és nincs bizodalma ma őt segítségül hívni. Ez az asszony az Úrral kapcsolatban van. Tehát lelkileg van neki bizalma Istenhez, van neki hite, és egy olyan mélységben levő ember, aki Istenhez tud kiáltani. Tehát tudja, hogy az Isten meghallja az ő szavát. Hitben való kapcsolata van az Istennel. Milyen jó, ha valakinek Istennel hitben lelki kapcsolata van, az Úrral kapcsolata van, mert bármilyen mélységbe kerül, Istenhez tud kiáltani, és Isten meghallja az ő szavát. Azt mondja valahol az Új Szövetségben Pál apostol, hogy amit megirattak, ez egy ószövetségi történet, ami tanulságunkra lettek megírva. Tehát, hogyha az Ószövetséget olvassuk, és ezeket a történeteket, akkor ez, ami tanulságunkra íródott meg, és meríthetünk belőle néhány gondolatot, amit már Isten lelke talán most elmondott nekünk. Én ezt röviden két gondolatban mondom el. Nincs olyan mélység, annan az Úrhoz ne kiáltatnánk. Tehát, hogyha valami oknál fogva nagyon mélyre kerülünk, és hogy a lelkünkben is nagyon mélyen érezzük magunkat, nem lehetünk olyan mélyen, hogy az Úrhoz ne kiáltanánk. A másik, amit én úgy fejlesztem magamnak, és nincs olyan mélység, ahol az Úr ne tudna lehajolni, és ahonnan ne tudna az Úr bennünket kiemelni. A második gondolat, amit találtam ebben az igében, és a testvérek lelkére kötök, az, hogy ez egy fentről lefele jövő ima, ami lentről fölfele megérkezik a rendeltetési helyre. Tehát a kiindulási pont az imádságnak fönt van, és fölfele érkezik, csak közben egy szíven megy át. Miért gondolom ezt? A második gondolat az, hogy amikor imádkozik, akkor fiú gyermeket kér. Hogy erre felfigyeltem, amikor elolvastam ezt a szakaszt, hogy Anna imádkozik, és ezt mondja a 11. versben, amikor fogadást is tesz. Uram, ha megtekinted a te szolgáló leányodnak nyomorúságát, és megemlékezel rólam, és nem feledkezel el a te szolgáló leányodról, hanem fiú magzatot adsz a te szolgáló leányodnak, én őt egész életére az Úrnak ajánlom, és tovább ez is van, hogy borotva nem érinti az ő fejét soha, vagyis Isten embere lesz. A nazírokat különös haj viselettel, vagy helyenként viselt nélkül látták el. Ami ebben érdekes, hogy nem azt mondja, hogy adj nekem egy gyermeket. Adj nekem egy, mindegy, hogy fiú vagy lány, csak hogy adjál valakit. Nem. Az elgondolkoztató, hogy fiú gyermeket kér. De megnevezi, hogy nem lányt akarok, fiút akarok. Hát nem elég azt kérni, hogy Uram, adj egy gyermeket. Hát ez is már egy nagyon nagy kérés. És most akkor mégis ő határozottan fiú gyermeket kér az Úrtól. Ez nem egy olyan rajongó, kereszténységbe tartozó hiba, mint amiről egy koreai keresztény, a Paul Yonggi Cho tanít, hogy Istennek meg kell pontosan mondani, hogy mit kérünk. Hogy azért nem teljesíti a kéréseinket, mert nem mondjuk meg, hogy mit kérünk. Tehát mondja Paul Yonggi Cho, egy mahagoni íróasztal fogok kérni az Úrtól. És akkor jó az imádságot, hogy megmondott, hogy egy mahagoni íróasztalt kérsz az Úrtól. Tehát meg kell nevezni az Úrnak, akkor van erős hitet, hogyha pontosan elmondott, hogy ilyen tárgyat, vagy ilyen szemét, vagy ilyen ajándékot kérsz az Úrtól. Ezt mondja Paul Yonggi Cho, ez a karizmatikus pünkösdista koreai lelkész. És közben gondolj nagyon rá, hogy ez így lesz, mondja, és minél jobban gondolsz rá, annál inkább meg fog ez valósulni. Ez egy ilyen imaginációs képzet, egy ilyen vizualizációs technika, amit tulajdonképpen nem is imádság, hanem a lelkében valamit végig gondol, és annyira végig gondol, hogy ez meg is valósul. Ez különben ezt a vizualizációt javasolják gyógyászatban is manapság, hogy ha nagyon elgondolod, hogy a rákos sejtek visszafejlődnek, és nagyon végig gondolod, és belső képekben próbáld megvalósítani, akkor majd valóban meggyógyulsz. Ez a vizualizáció egy sámán technika, ami modern világunkban is ismerős, és a beteg keresztjének között is ismerős. Meg kell mondani a Jóistennek, hogy mit kérünk, akkor fogja teljesíteni. Nem erről van szó. Nem azért mondja, hogy fiú gyermeket kérek. Nem a saját elgondolása, vagy még lentről jövő inspiráció az, ami erre ihleti őt. Hanem ez egy fentről való ima. Ezért mondtam, hogy ez egy fentről való imádság. És azok az igazi imádságaink, amik Isten áthatott, átjárt bennünket, és ő indított arra, hogy imádkozzunk. Mert hát hányszor volt, hogy saját magunk elkezdtünk imádkozni. Mert hát vannak ima malmok, meg vannak ima teljesítmények, hogy elmondjuk öt mi atyánkot, meg öt hiszek egyet, és akkor ez mostan jó működik, mert én valamit csináltam. Nem, az igazi imádság az föntről jön, Isten lelke vagy átjár, áthat, és imádságra inspirál. És az embernek a lelke egyszer csak felszabadul, és Istenhez fordul. És ez egy fentről való imádság kimondott. A bizonyára testvérek is megtapasztaltátok, volt olyan imádságunk, ami úgy saját magunk elmondtuk, és éreztük, hogy hát ez elmondtuk. Egy monológ volt, és nem több. És voltak ilyen imádságaink is, amikor úgy éreztük, hogy ez föntről jött, ez valami szent dolog volt, ez egy különleges dolog volt, ez Istenben volt, ez az Istenre való kapcsolatban volt, ez az föntről való imádság, ami föl is jut az Istenhez. Ez egy ilyen imádság volt, mert Isten adta ezt az imádságot, mégpedig azért adta Isten ezt az imádságot, egész biztos, mert Isten tervébe benne volt az, hogy meg fog születni egy fiú. Mert az, hogy Isten a nem létezőket előhívja, mint létezőket, hogy Isten életet ad valakinek, ez nem véletlenül történik. Hanem Isten nagyon jól tudja, kifejezetten a választottakra, ez nagyon érvényes, Isten nagyon jól tudja, hogy kit mikor fog életre hívni. Mert Istennek volt egy előzetes terve, amikor ismert bennünket, tudott rólunk, és tudta azt, hogy mi nekünk nagyon kedvesek vagyunk, és hogy az Úr Jézus majd értünk el fog jönni, és értünk meg fog halni, és nekünk üdvösséget szerez, és majd bennünket bevisz az ő országába. Isten tervében megvolt ez. Isten tervében megvolt az, hogy lesz egy Sámuel, aki egy bíró lesz, aki Isten népének az utolsó nagy bírója lesz, aki egy rendkívüli próféta lesz, akinek majd a szájával olyan üzeneteket, amik elmondják, hogy eljön a Messiás. Tehát az üdvösség munkájába, az üdvösség történetébe, tervébe beletartozott ez a Sámuel. És ennek meg kell születni, és meg is fog születni. Tehát Isten olyan kérést ad ennek az asszonynak a szívébe, amivel belevonja őt abba, ami az ők tanácsába tartozik. És nem minthogyha ő betekinthetett volna az Isten örök tanácsába, hát erről szó sincs. Csak Isten azért adta, hogy úgy imádkozzon, mert ez vele tartozik az üdv történetben. És ezért van benne a Bibliában is. Isten előre elkészítette az emberiség üdvösségét, hogy majd a Jézus Krisztus meg fog születni, és ennek az előtörténetében tartozik az, hogy kellett, hogy legyen Sámuel is, meg kellett, hogy legyen Dávid is, meg ezek mind kellett, hogy legyenek, és Isten őket úgy ihlette, inspirálta, hogy olyan kérésük legyen, amik föntről valók. És figyeljük meg, Isten azokat a kéréseinket szokta meghallgatni, amik föntről való kérések, mit mondtam. Tehát Isten valamivel meg akar bennünket ajándékozni, és olyan lelkiállapotba hoz, hogy azt a kérést fogjuk neki elmondani. És akkor nem az történik, hogy megint nem hallgatta meg Isten az imádságomat. Persze, nem hallgatta meg, egy saját akcióm volt. De amikor Isten saját maga az, aki ihlet, és az gondolatokat is odaadja nekem, hogy én úgy imádkozzam, hogy vele együtt tudjon a lelkem munkálkodni, mint ahogy ez az asszony, akkor egy fentről való imádság leszáll, áthatja az ő szívét, és visszamegy Istenhez. Például Istennek most az a elgondolása, hogy bennünket szeretne megvigasztalni. Szívünk adja ezt a kérést, imádkozunk, és adja az ő vigasztalását. És ennek az asszonynak a szívében Isten azért adta ezt az imádságot, hogy fiú magzatot kérje, mert Isten őnek egy fiú magzatot akart adni, és mint egy együtt gondolkozott már az Istennel. Nem azért, hogy ő tudott volna Istennel együtt gondolkozni, hanem Isten átjárta az ő szívét, gondolatát és egész valóját, és anélkül, hogy ezt meg tudta volna magyarázni, a szívében ott volt, hogy fiúgyermeket kérek te tőled. És Isten meg is adta ő neki ezt a fiúgyermeket. Isten bevon bennünket az ő munkájába. Istennek van egy munkája, és bennünket, méltatlan embereket bevon ebbe a közegbe. Azáltal, hogy Istennel lelkileg kapcsolatba kerülünk, és kezdjük felfogni az Istennek a dolgait, azt, hogy Isten lelke bennünk elvégez olyan dolgokat, amiket ő el akar végezni bennünk és általunk. Bekerül ez az asszony a kegyelem sodrába. Viszi az Úrnak a lelke, és ad neki egy olyan csodálatos látást, ami az örökkévalóság látása, legalábbis az örökkévaló világ áthatja az ő tér és idővilágát. Lát, mint egy az örökkévaló látásával, Isten lelke fohászkodik benne, kimondhatatlan fohászkodásokkal. Így Isten az övéit bevonja az ő csodálatos munkájába. És itt titkok talaján állunk, amiből talán már valamit átéltünk, amikor az Isten munkáját az életünkben megtapasztaltuk. Amikor láttuk, hogy belekerültünk valami olyan csodálatos közegbe, egy olyan lelki közösségbe, az Istennel való olyan lelki egységbe, és a gyülekezettel való lelki egységbe, ami megy előre ebben a történelemben, és ennek én is részese lehetek. Ez az örökké valóság sodrása, az örökké valóság látása, ez a mennyországnak a előíze, előérzése. Így hát egy fentről való imádságot adott Isten az ő szívébe, ami átjárt az ő szívét, és visszaszállt ő hozzá. És ezeket az imádságokat teljesíti az Isten. Ebből, mivel tanulságunkra íródott ez le, azt vehetjük magunknak üzenetként, hogy minél többet olvassuk a Bibliát, meg megismerik az Isten gondolatát, annál inkább fogunk tudni olyan dolgokat Isten elé tárni imádságban, amik tőle valók. Tehát az Isten gondolatai járjanak át bennünket, egész lényünket és egész valónkat, és akkor mi imádságaink Isten szerint való imádságok lesznek. És akkor olyan gondolatokat tud adni nekünk az imádságba, amik nem csak hogy felszállnak hozzá, hanem teljesítés azokat. A harmadik gondolat, amit ebben az igében találtam, ez maga az imádkozásnak az eseménye, és ami ebből látható volt, és ami ennek az igazi magyarázata. A helyszín tehát Siló, ez a szentély, ahol van két hivatalos pap, a Hofni és Fineás. Majd olvassuk a történetben, nem kevés gond volt ezzel a két pappal, megbotránkoztatták Istennek a népét. Az öreg pap, az öreg Éli azonban még élt, és noha ő már nem volt aktív, és aktívan nem vett részt ezekben az eseményekben, mégis ott volt a templomban, és lelki tanácsokat is adott. Azt olvassuk, hogy az öreg Éli ott ült a templom ajtajában egy széken, és befele nézett a szentélybe, és látta, hogy ott mi történik. És akkor jön egy asszony, aki különös módon imádkozik, úgy imádkozik, hogy az ajka mozog, de hang nem hallatszik. Ez azt jelenti, hogy a lelkében könyörgött, és közben az ajka is mozgott. Olyan van, hogy mi is memorizálunk valamit, és hang nem jön ki, de mondjuk azért a szótagokat, amikor nyelvet tanul az ember, lehet, hogy hangosan nem mondja ki azokat a szavakat, de az ajka mozog, minthogyha kimondaná. Ennek mondjuk ez a külső leírás, ennek a technikának. De itt egyszer arról van szó, hogy a lelke könyörög. Hogy tényleg a lelke könyörög. Erről már beszéltem eddig, amikor a lélek imádkozik. Amikor Isten lelke a lelkemet áthatja, és vele együtt imádkozom. Ez a lélek könyörög, és akkor az ajak is mozog, de a lélek, hogy mit mond az Úrnak. És ez gyanússá vált ennek az öreg főpapnak. És majd később még egyszer láthatjuk, hogy azért egy ilyen tapasztalt öreg pap is még sok mindent tanulhat az életben, hiszen úgy látszik, ilyennel még eddig nem találkozott. És azt mondja, hogy ez egész biztos részeges. Később lesz még egy hibája az Élinek, majd olvassuk, amikor a kis Sámuelnek később szól az Úr, háromszor szól, és megy az öreghez, hogy hívta engem, és azt mondta, nem hívtalak téged. És csak a harmadik után jut eszébe, hogy hát, ha az Úr hívta a gyereket. Tehát most ott ül ez az öreg pap, és hibát követel, amikor félreérti az egészet, azt hiszi, hogy ez egy megittasodott nőszemély. És mondta, hogy távoztasd el a te részegségedet, és így, ilyen módon ne gyere a templomba. És akkor elmondja Anna az, hogy nem vagyok én ittas, csak kiöntöttem a szívemet az Úr előtt. Itt egy olyan héber kifejezés található, olyan, mint a vizet kiöntöm. Amikor az ember a lelkét kiönti az Úr előtt. Most már egyszer az Úrnak elmondja. Mert van bizalma, és az Úr elé tárja. Semmit nem tartok fel magamnak. Én most az Istennek elmondom, mert ő ismer, szeret és tud rólam. És kiöntöm a szívemet, mint a vizet az Úr előtt. És ez olyan nagyon jó, hogy Istennek átad mindent, miközben ezt elmondja, nem csak kiönti a szívét, Isten kezébe teszi ezeket a dolgokat. Ezért is énekeljük majd a szép éneket, hogy ki Istenének átad mindent, bizalmát csak beléveti, a csodaképpen őrzi itt lent, ínség, baj közt is élteti, ki mindent szent kezébe tett, az nem fövényre épített. Ez az ének is erről szól. Amikor valakinek van hite, hogy Isten elé járjon, és kiöntse a szívét az Úr előtt. Érdekes, hogy nem a gyóntató székben öntötte ki a szívét az Úr előtt. Egyrészt azért, mert még nem volt gyóntató szék, azt a római katolikus egyház találta ki a középkorban. Másrészt a bűnbocsánatot nem egy pap mondja, vagy nem egy papnak kell meggyónni a bűneinket, hanem az Úrnak kell meggyónni a bűneinket. Mert hiába gyónja meg valaki egy papnak a bűneit, hogyha az Istennek nem mondja el igazából. Tehát csak akkor érez az ember felszabadulást, lelki felszabadulást, nem pszichés felszabadulást, az igazi bűnbocsánatnak az érzését csak akkor élheti át az ember, hogyha az Istennel találkozott. És csak az Istennel való találkozás után változik meg az embernek az élete. Így hát ez az asszony az Istennek mondta el, még csak nem is a papnak mondta el a bűneit. A mai ember, amikor a lelki terher gyötri, akkor a pszichológushoz megy, és elmondja a baját, kibeszéli azt, és akkor lehet, hogy pszichológiailag ez egy felszabadulást jelent a lélek számára, és bizonyos változás beállhat. Egy ilyen önleleplezés, vagy a terheknek a kiürítése után. De egészen más az, hogyha valaki az Istentől bűnbocsánatot kap. Az egyik esetben egy emberi eredmény, a másikből pedig a mennyország kinyílik az ember előtt, és ettől kezdve Isten országának a részese vagyok. Itt egy óriási változás állt be ennek az asszonynak az életében, miután Istennek elmondta, kezébe letett mindent, amit így ír a Szentíró, elment és az arca többé nem volt szomorú. Ami nem azt jelenti, hogy állandóan nevetett, hanem inkább azt jelenti, hogy egy belső békességet kapott. Tehát most már nem sírt, mint ahogy eddig állandóan, most már volt ereje enni, helyreállt egyszerűen az élete. És egy belső megoldás fedezhető fel önálló. Egy belső változás, mert a hit megtapasztalásának az embere lett, Isten egy belső békességet adott ő neki, mert az Úrra bízta az ő dolgát. Amikor egyszer annak idején, 1972-ben a Velencei tó mellett prédikáltam teológusként a Velence új telepen, nem volt kultuszhely, így az iskolában tartottuk az Isten tiszteletet. Erre lehetőség volt 72-ben, hát még ott voltak a neves képek, ugye én emlékszem Fejér megyében olyan iskolában prédikáltam, hogy ott volt a Marxnak a képe mellettem, és itt a falon hirdettem az igét. Itt a velencei iskolában nem tudom, milyen képek voltak a falon, azt tudom, hogy visszaemlékszem, hogy elég sokan voltak, és erről beszéltem, hogy elment, és az arca nem volt többé szomorú. És arról beszéltem, hogy mit jelent az Úrnak átadni a terheinket, és utána békességet nyerni. És nagyon megdöbbentettem, amikor utána egy asszony odajött hozzám, és azt mondta, hogy tiszteltes urat, hátul látta azt a férfit. Mondom, igen. Szóval reggel vágták le a kötérről. És azóta, hogy bele remeg a lelkem, hogy ha én nem az evangéliumot hirdettem, ha én nem mutatom meg az üdvösség útját, azóta se láttam ezt a férfit, elment ott a többiekkel együtt, de elmondtam neki az a Jézus Krisztus evangéliumát. Hogy nincs olyan mélység, ahonnan az Úrhoz kiáltunk, és ne hallaná meg. Hogy az Úr megváltoztatja az életünket, hogy van értelme az életnek, egy új életet ad az Úr. Jézus ezért jött, hogy megváltson bennünket, és az evangéliumot elmondta. És elmondtam azt, hogy megváltozhat az embernek az élete, hogyha Istennek átad mindent. És ez egy valóban megváltozott élet volt ennek az asszonynak az élete, mert most már nem a vetélytárs árnyékában vergődött, mert a vetélytársnak kiestek a érvek a kezéből. A Penina már nem bírt azzal az asszonnyal, akinek Isten békességet adott. Arról már leperegtek ezek a csapások, mert neki már Istene való megoldott belső lelki világában ott voltak az ígéretek, és csendben várt az Úr igének beteljesedésére. Így énekeljük a 274. dicséretünk első versét, ki Istenének átad mindent, bizalmát csak belévedni. Köszönjük, Urunk, hogy nagy dolgokat teszel az emberek életében, hogy a lelkünkben is nagy dolgokat cselekedtél. Már csak az, hogy a te szavad valamilyen módon rést talált a mi szívünkben és gondolatainkban, és oda behatolt, ez már olyan nagy csoda, mert tele van a mi szívünk sokféle élménnyel, gondolattal, megtapasztalással és előítélettel, és olyan nehéz oda behatolni. Köszönjük, Urunk, hogy te nagyon jól ismered a szívnek a természetét, és azt is tudod, hogy mik azok a rések, ahova bejuthat a te igéd, amikor úgy igazán a te szent lelked a mélyre kerül, és ott munkálkodik. Köszönjük, hogy a te lelked a mi lelkünkkel együtt nagy dolgokat tud elmondani. Elmondod nekünk azt, amit szereztél a Jézus Krisztusban, elmondod nekünk a te örökkévaló nagy szeretetedet, és közben átölesz bennünket, és elmondhatjuk azt, hogy a te szeretetet szorongat bennünket ott a szívünk mélyén. Köszönjük, hogy bizalom támad bennünk, és van nekünk bizalmunk hozzád fordulni, és elmondani neked mindazt, ami nehéz. Látod, Urunk, hogy vannak nehéz emberek is, akik körülvesznek bennünket, akik bosszantanak minket, és hogy nehéz így egy-egy vetekedő társ árnyékában élni. Köszönjük, Urunk, hogy te mindezt tudod, és tudsz enyhülést adni mi nekünk. Abban is segíts bennünket, hogy mi ne legyünk másoknak ilyen vetekedő társa, hogy mi a másiknak az életét ne tegyük nehézzé. Közben járj át bennünket, és formálj át minket egyre inkább föntről való gondolatokkal, hogy azok átjárják a mi gondolatainkat, hogy egyre inkább tudjuk úgy gondolkozni, mint te gondolkozol, hogy az élet dolgainkat így más megvilágításban nézzük, hogy amikor hozzád fordulunk és imádkozunk, akkor olyan szavakat, olyan gondolatokat tudjunk eléd tárni, amiket te magad inspirálsz és ihletsz a mi szívünkben, hogy a mi kéréseink fentről való kérésekként eljussanak te hozzád, hogy amikor neked tetszik, akkor azokat teljesítsd is. Köszönjük, Urunk, hogy nem embereknek kell meggyónni a mi bűneinket, hanem te neked. Köszönjük, hogy te vagy az, aki egyedül le tudod venni a szívünknek a terhét, és a nehéz dolgainkat is előtted lehet kitárni. De megköszönjük, Urunk, hogy adtál embereket, akik segítenek nekünk ezekben a dolgokban. Hogy az élés megértette, hogy miről van szó, és bíztatta, és bátorította ezt az Annát, hogy az Izrael Isten adja meg a szíve kérését, amikor látta, hogy ez a te csodálatos munkád az ő életében. Köszönjük, Urunk, hogy vannak változások, és nem egyszerűen külső, vagy emberek által előhozható változások ezek, hanem a te lelkednek van hatalma arra, hogy egy ember életet belül legtitkosabb mélységekben alakítsd és formáld, és egyre inkább olyanná tedd, mint amilyen a lelki ember, hogy lehessünk a hit emberei, igazából keresztjének Jézus tanítványai. Így tárjuk eléd életünket, helyezzük dolgainkat a te kezedbe, és szeretnénk úgy tovább menni az úton, hogy lelkileg megnyugodott és békességet nyert a mi szívünk, és nap mint nap megtapasztaljuk a te jelenlétedet, vigasztalásodat, szabadításaidat. Hallgass meg, édes atyánk, a mi imádságunkat, ami megváltónak a Jézus Krisztusnak nevében kérünk. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozást, az adakozás is része az Isten tiszteletnek. És az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen, és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Több jeles gyülekezeti alkalom áll előttünk. Az egyik most szombaton 9 órakor lesz a női reggeli. A jelentkezéseket Margitka testvérünk, vagy valaki, igen, ő neki mondják el a testvérek, hogy jönnek, hogy úgy tudjunk számolni a női reggeli elkészítésére. Most szombaton 9-kor. Ezek nagyon jó alkalmak, és már alig várják a testvérek, jöjjenek el. Készülünk az öregek ebédjére, vagy az idősek ebédjére. 70 év fölötti testvéreket várjuk, mint ahogy ez már többször is előfordult, hogy megrendeztük ezt. Március 1-én szerdán 1 órakor lesz a időseknek a közös étkezése, és ez egy nagyon jó beszélgetésre, közösségre ad alkalmat. Várjuk szeretettel a testvéreket, Almási Kálmán gondok úrnál lehet jelentkezni. Itt a regisztrációs díjat nem emeltük, ez 200 forint. A női reggelinél 100 forint a regisztrációs díj. Ez azért van, hogy tudjuk, hogy hányan jönnek, és komolyan vegyék azt, hogy jönnek a testvérek. Aztán készítünk egy harmadik alkalmat, tehát ez lesz március 1-én szerdán. Március 5-én, vasárnap délután 3-kor még a házasoknak az összejövetelét rendezzük. Erre várjuk a házaspárokat, a gyülekezetünkbe tartozó házaspárokat, hogy jöjjenek el egy nagyon jó kis beszélgetésre. Mennek kifele a hirdető táblán az utcán egy nagyon jó kis plakátot találunk, a két hölgy beszélget egymással a házasság dolgairól, és amikor úgy ezeket a gondolatokat mondogatják, akkor azt is kifejtik, hogy milyen jól lenne többet beszélgetni. De hát hol lehet erről többet beszélgetni, mikor? Nos, írja a hirdetés március 5-én, vasárnap délután 3-kor. Mivel a Babamama klubba úgyis elhozzák a kisbabákat az anyukák, vagy úgy tervezzük, hogy itt lenne a beszélgetés, és hátul ott egy kis szőnyegen lennének a gyermekek, a nagyobbakkal megpróbálunk foglalkozni majd a lenti teremben. Tehát most szombaton 9-kor, 1-én és 5-én lesz ez a három alkalom, 1-én a idősek közös ebédje, 5-én pedig a házas pároknak a találkozója vasárnap délután 3-kor. Már most elkezdjük a húsvétre való készülődésünket úgy is, hogy az énekkarban résztvevő testvéreket szeretettel kérjük, hogy törőnév emőkénél az istentisztelet után jelentkezzenek és kezdjék el az erre való készülődést. Hirdetem a hétközi alkalmakat, hétfőn a konfirmációs órát tartjuk meg holnap 5 órakor, kedden 7-kor a dolgozók biblióráját, csütörtökön pedig a bibliórát tartjuk meg. És szomorú szívvel veszük körül a gyászoló testvéreinket. Dr. Miskolci József testvérünk 86 éves korában elhagyt. A temetéséről, ha közelebbé tudunk majd, ezt hirdetni fogjuk. Isten adjon vigasztalást itt levő kedves szeretteinknek. És most a záró énekünket énekeljük a 274. dicséretünknek a negyedik, harmadik és negyedik versét, két utolsó versét, utána a hinduszt énekeljük, és mivel idővel is nagyon jó gazdálkodtunk, egy 5 percet kérek még a gyülekezettől, hogy a hindusz után maradjanak bent, és meghallgatjuk a gondok úr beszámolóját az elmúlt évről. Ez egy, megbeszéljük 5 perc, és nem több, amikor ezt meghallgatjuk, és ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy mi is történt velünk az elmúlt esztendőben. A 274. dicséret harmadik verse így kezdődik. Csak légy egy kissé, áldott csendben, magadban békességre lesz.
Jézus.